Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük az Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét, Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket.
Kedves testvérek, az egyház év végére értünk. Advent. Advent, Adventus Domini, az Úr eljövetele. A karácsonyi várakozás ideje. Az a 4 hetes időszak, amely felvezeti számunkra az ünnepet, ráhangol és felkészít minket a karácsonyra. Vasárnaponként hétről hétre meggyullad egy-egy gyertya az adventi koszorún, ezzel egyre nagyobb fényt sugározva otthonunkba, szobánkba, no persze csak akkor, ha jut még időnk a gyertyagyújtásra, no meg az adventi koszorú készítésére. A mai rengeteg rohanás közepette. Mert hiszen az időpénz, és az időből mindig kevés van. Nem szeretünk várakozni. Várni a buszra, a megállóban, várni az orvosi rendelőben, hogy sorra kerüljünk, várni a hivatalokban ügyintézésre, várni az üzletek hosszú soraiban a kasszáknál, hogy kifizessük az áhított karácsonyi ajándékokat. Vagy éppen várni valakire, akivel találkozott, beszéltünk meg, és késve érkezik meg. De ha nem várunk, nem érünk célt. Advent annak a várakozásnak az ideje, aminek értelme van, és nem elpocsékolt idő. Mert velünk valaki találkozott, beszélt meg. Isten az. Ő vár ránk, szeretne velünk találkozni, szeretné, ha megismernénk, ha felismernénk, és ha elismernénk. Ha megismernénk, hogy ki ő valójában, ezért küldte fiát Jézus Krisztust, hogy megismerjük Isten megmentő szeretetét. Ha felismernénk, hogy ne menjünk el mellette, és a világ dolgai mellett úgy, mintha véletlen volna, és nem látnánk gondviselését, jóságát. Ha elismernénk, hogy ő mindenható, hatalmas Úr, és tisztelnénk őt, mint aki megment bennünket, örök boldogságunk megszerzője, győztes a gonosz, és annak hatalma felett. Kedves testvéreim, tudunk várakozni? Szeretünk várakozni? Hajlandók vagyunk várakozni? Isten várakozik rád. Várj, hogy hozzá megérkezz, és vele együtt legyél, hogy vele élj boldogan, és örüljetek egymásnak a földi életben, és majd az eljövendő mennyei életben is. Mert Isten azért adta a karácsonyt, azért küldte Jézus Krisztust, ezért megszerezte az ünnepet. Várjuk, hogy mit hoz a holnap. A jövő az élet. Aggodalmakkal tele, hiszen a kilátások nem kulcsegtetőek világban, és kis hazákban sem. De várhatjuk Jézus Krisztust, Isten fiát is, aki 2000 éve emberré született és megígérte, ismét visszatérek hozzátok, és mindent újjáteremtek. mindent, ami az emberek szennyes, becsározott életünket, lelkünket tette. Isten régóta vár mi ránk, nem úgy a várakozást. Ott van a megbeszélt helyen. Vajon mi a megbeszélt helyen vagyunk, ahol lennünk kell, és ahol ő várakozik? Kedves testvérek, ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az esztendőben bármivel is hozzájárultak a Budapest-Csepel Központi Református Egyházközség életéhez és szolgálatához. Köszönjük a befizetett egyházfenntartói járulékokat, adományokat és bármilyen más pénzbeli hozzájárulást. Köszönjük azt is, amit más módon szolgálatukkal, természetbeli adományaikkal, idejük odaáldozásával, imádságaikkal tettek a gyülekezet lelki növekedéséért. Hisszük, hogy egyetlen apró fillér sem volt kárba veszett adomány, hanem azt szolgálta, hogy az emberi életek változzanak, meg és újuljanak meg. Isten gazdag áldását kérjük minden kedves gyülekezetünk tagjára, életére. Az Úr Jézus legyen őriző párhasszal a gyülekezetünknek az előttünk álló 2017-es esztendőben is. Áldott ünneplést, csendes békés ünnepet, új esztendőt kívánok mindenkinek. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Áldott advent ünnepeket kívánok a gyülekezetnek. És most nyújtsuk meg az első adventi gyertyát.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Petri Judit testvérünktől, aki 82 évesen adta vissza lelkét teremtőjének. Isten adjon szeretteinek vigasztalás, bátorítást. Kérem a testvéreket, hogy az adományaikat rendezzék, az egyházfenntartói járulékot, hiszen a jövő évben a választás lesz, egyházközségi tisztségviselők, presbiterek választása. Az kerülhet fel a választói névjegyzékbe, aki aktuális egyházfenntartói járulékkal nincs elmaradásba. Többek között. Kérjük szépen az adakozást a karácsonyi csomagjainkra, amit gyermekeknek, időseknek készítünk, illetve kérjük az adományokat a segélyezésre, az ilyenkor szokásos segélyezésre a rászoruló családoknak. Jövő vasárnap presbiteri gyűlést tartunk az istentisztelet után, várjuk a presbiter testvéreket. A kékkeresztes karácsony 13-án kedden lesz, erre szeretettel várnak mindenkit a gyülekezeti terembe. A szokott időben kedden este 17:30 órai kezdettel. Tehát ez minden héten van, de a karácsonyi alkalom az majd 13-án. Lesz. Mézet lehet rendelni egy gyülekezet jóvoltából, ki van függesztve a hirdetőtáblánkra, a belső hirdetőtáblánkba, a lépcsőházban. Még a ma és a következő napokban lehet rendelni, el kell juttatnunk a megrendelést a gyülekezethez, és majd 11-éig eljuttatják hozzánk. Cipősdoboz akciót is szervezünk a hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozására. Most szombaton délután 4 órakor lesz a dobozoknak a csomagolása. Közösen szeretnénk, a testvérek jöjjenek el, hozzák azokat, amit ajándéknak szántak, használható, szép, jó dolgokat, amit mi is szívesen fogadnánk ajándéknak. Ezt várunk, kérjük, hogy a testvérek hozzák el ki, és segítsenek a csomagok előkészítésében, tehát szombaton 4 órától a gyülekezeti teremben. Most folytassuk az Isten tiszteletet azzal, hogy énekeljük a 308. dicséretünket, bibliaolvasó kalauzunk szerinti dicséretünket. A 308. dicséret így kezdődik: igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma 7. fejezetéből olvasom az első 11 verset. Szeretetlen ítélgetésről és az ima erejéről. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha ti azért gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon sem csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Éppen ezért fennállva kérjük Istent imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy lélekben eléd állhatunk. Köszönjük a vasárnap délelőttnek az ajándékát. Köszönjük, hogy a templom megnyílik, és köszönjük, hogy te vársz minket, hogy jöjjünk, forduljunk hozzád, mert te tudod legjobban, mennyire szükségünk van mindarra, amit te adhatsz nekünk. Köszönjük, hogy jöhetünk a hajszából, jöhetünk a zűrzavarból, a gondok, a nehézségek, a fájdalmak, a nélkülözések közül. Köszönjük, hogy nálad csodálatos ajándékokat találunk. Téged, magadat, aki Jézus Krisztusban eljöttél megváltani minket, aki megbocsátod a bűneinket, aki velünk vagy és szeretsz minket, aki használni akarod az életünket. Kimondhatatlan csodálatos dolgok ezek. Köszönjük, hogy most újból elismételhetjük ezeket, hogy újból kitárhatjuk szívünket a te beszédednek, a te hatásaidnak. Kérünk, áld meg ne csak az ige hallgatásunkat, de az úrvacsorai közösségünket is. Hadd találkozzunk veled, hadd üdüljön fel a szívünk, hadd legyünk teherbíró emberek, hadd tudjunk másoknak is utat mutatni, a te szent lelked munkálkodjon mindnyájunkban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Az igehirdetés hallgatására a 130. megkezdett Zsoltárunk 3. versét énekelve készüljünk. Én nékem reménységem vagyon csak Istenben, és bízik az én szívem ő szent igéjében. Én lelkem erős hittel az Urat óhajtja, mint a virrasztó éjjel a virrattát várja. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek ma. Írva található az előbb felolvasott szakasz közepén, a Máté evangélium a 7. fejezetének a 6. versében a következőképpen. Ezt mondja Jézus Krisztus, ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulván meg ne szaggassanak titeket. eddig a Bibliából felolvasott ige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mi itt ebben az évben a hegyi beszédet vesszük sorra, és ez az ige is benne van a hegyi beszédben, de azt gondolom, hogy erről az igéről nagyon kevés prédikáció hangzott még el Szószéken. Ha megnézzük, itt a fordítás is, föl szoktam olvasni a címeket is, mielőtt az ige szakaszt fölolvasom a Bibliából. Szeretetlen ítélgetésről és az ima erejéről szól a cím, és ezt a verset, mintha nem lenne, úgy átsiklik fölötte, hogy ez mi. Nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy én is átsiklom pontosan a nehezen megközelíthető, nehezen megérthető igehelyek fölött. Nem szeretném kihagyni. Ha advent első vasárnapja van is, majd meglátjuk, hogy ez a vasárnaphoz is kapcsolódik minden ige a Bibliából, ez is. Miről szólít Jézus Krisztus? És itt azt gondolom, hogy maga az ige, hogy miről szól, az érthető, de az összefüggés a nehéz. Hogy kerül ide ebbe az összefüggésbe ez az ige, amikor az ítélkezésről beszél, utána pedig az imádságról, és közve ez, hogy ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Amikor ezt a mondatot mondja Jézus Krisztus, talán az szorul magyarázatra egyedül belőle, hogy mi az, hogy ne adjátok azt, ami szent az ebeknek. Azt, ami szent, hát az áldozati állatnak a húsára gondol valószínűleg Jézus Krisztus. A jeruzsálemi templomban a bűnökért is mutattak be áldozatokat, meg azért is, hogy kifejezzék azt, hogy felajánlják az életüket Istennek, és ehelyett mutatnak be állatáldozatot, és az áldozat húsát azt vagy elfüstölték az oltáron, mint egy az Istennek adva közvetlenül, vagy némely fajtában a papoké lett, és ők fogyasztották el a legszebb, legjobb falatokat, vagy volt olyan áldozat is, amit aztán ünnepélyes keretek között ott hálaadással együtt fogyasztott el a család, aki hozta az állat áldozatot. De az, hogy ez a szentséges állat áldozat, ez a kutyák karmába kerüljön, ez nagyon nagy mulasztás és nagyon nagy gondatlanság volt. Lett volna, ha történt volna ilyen, hát nem is történt ilyen. Ez egy olyan hihetetlen nagy dolog, amit Jézus eltúlozva mond, és valamit példáz ezzel, ami nagyon rossz dolog lenne. És ennek fogunk végére járni, hogy mi ez a figyelmeztetés, és hogyan vonatkozik ránk. Előjáróban azt szeretném elmondani, hogy a vallás egy veszélyes üzem. Mivel itt Jézus is figyelmeztet, hogy gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Talán vaddisznókra gondol Jézus Krisztus, mert a házi sertés az nem igen szaggat meg minket, de a vatkan az annál inkább lehetséges, hogy így tesz. Hát a vallás veszélyes üzem, ez nagyon érdekes. Tudjuk, mi az a veszélyes üzem. Például az elektromos vezetéket, pláne ha nagy feszültségű, akkor nem szabad megérinteni. Nagyon vigyázva kell ott a környezetében mozogni. Vagy ha a falban ilyen van, akkor a falban dolgozni, fúrni, stb. Ezt tudjuk. Vagy ha gáz van a közelben, gázvezeték, gázüzemi valami, akkor pedig a lángot veszélyes meggyújtani, ezt is tudjuk. Tudjuk, mi az a veszélyes üzem, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy a vallás is ilyen veszélyes üzem. Ezt megérthetjük a Bibliában, mert számtalan ilyen történetet olvasunk magában a Bibliában, amik talán megdöbbentenek minket. Gondoljunk csak, mondjuk, arra a történetre, mikor Nádáb és Abihú, Áronnak a fiai, olyan tűzzel gyújtják meg az áldozatot, amit nem az oltárról, a kijelölt helyről vesznek, hanem csak úgy maguk csiholnak tüzet és gyújtják meg az áldozatot, és ezért lesújt rájuk az Isten haragja, és azon nyomban meghalnak. Azért, mert nem onnan vették a tüzet. Megdöbbentő. Vagy amikor a szent ládát, a frigyládát viszik Jeruzsálembe ünnepélyesen, és akkor egy kanyarba megbillen a szekéren, és akkor egy Uzza nevű ember megfogja. És ő is azonnal meghal. Ezek olyan történetek a Bibliában, amin megdöbbenünk. Miriam, mondjuk Mózes nővére, nem járt ilyen rosszul, mert nem halt meg, csak bélpoklos lett, ami egy halálos, gyógyíthatatlan betegség, amikor Mózest, a testvérét kezdte el gúnyolni talán, azért, mert pogány nővel házasodott össze, hogy miért csak vele beszél az Isten, hát velünk is beszél, és így tovább, és azonnal poklos lett, leprás lett. Vagy az Új Szövetségből is ismerünk ilyen történeteket, amikor Anániás és Szafíra viszik az apostolok lábához az adományukat, és azt mondják, hogy eladtunk egy ingatlant, és az egésznek az árát itt hozzuk, mert így illet mondani, közben csak egy részét hozták, és ott is azonnal meghaltak, mind a ketten. Vagy másik történet, mikor a Skéva fiai egy papi családhoz tartozó valakik ördögöt próbálnak űzni Jézus nevébe, és az ördög rájuk ront, és ilyetten futnak el, megszaggatja őket, mesztelenül futnak el onnan. Tehát a vallás veszélyes üzem, ezt látjuk minden esetre ezekből a rémisztő történetekből, és ezzel figyelmeztet minket az Isten, hogy lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ó, hát vallásos dolgokat tenni, kicsit énekelni, imádkozni, mondogatni az embereknek dolgokat, hogy te is jobban tennéd, ha templomba járnál. Hát ez olyan veszélytelen dolog, még kedves is az Isten előtt. És közben ilyen történeteket látunk a Bibliában. Persze a mai életben nem tapasztalunk ilyeneket, de tapasztalunk olyanokat, hogy emberek, akik vallásosak, rossz példák. Békétlenek és boldogtalanok. És kicsit talán így mutatja meg nekünk az Isten ugyanezt, hogy a vallás az veszélyes üzem. Nem úgy van, hogy biztos, hogy békességed és boldogságod lesz magától a vallástól. Sőt, Ha csak üresen vallásoskodsz, lehet, hogy pontosan az lesz az életeddel, amit nem szeretnél, és pontosan rossz példa lesz az életed. A Mózes 5. könyvében írja az áldást és az átkot. Isten népe, ha hallgat az Úrra, akkor ilyen áldásokban lesz része, de ha nem hallgat az Úrra, ha nem az szerint él, csak vallásos, akkor így mondja, iszonyattá példabeszéd és gúnyjá leszel minden nép előtt. Nem tudom, nem láttunk-e ilyen békétlen és boldogtalan vallásos embereket. Én láttam, csak az elmúlt hetekben is két ilyen emberrel szembesültem, és kellett közelében lenni, beszélgetni. Vannak ilyenek bőven. Vigyázzunk, mert a vallás veszélyes üzem. Lehet, hogy nem az lesz a vallásosságunkból, amiért tesszük, hogy Istennel jó kapcsolatban legyünk, hogy megáldja az életünket, hogy példa lehessünk másoknak, hanem pontosan az ellenkezőjére sül el. És valahol itt figyelmeztet Jézus Krisztus minket, úgy fogom föl ezt a szakaszt, nem véletlenül olvastam föl már a múltkori szakaszt még egyszer, mert a két dolog ugyanarról szól talán, ilyen értelemben, hogy könnyen félre siklik a vallásosságunk, és nem azt eredményezi, amit szeretnénk. Egyrészt úgy, a múltkor ezt kifejtettem, hogy beleülünk az Isten ítélő székébe, trónjára. Hogy azért vagyunk vallásosak, azért mutatjuk, hogy mi kik vagyunk, hogy a kontrasztot mutassuk, és rámutassunk, hogy azok az emberek nem érnek semmit, Istennel ellenkeznek, azok nem méltók semmire, bezzeg mi. És beleültünk az Isten ítélő székébe. Az a két ember, akivel találkoztam az elmúlt héten, pontosan ebből a fajtából volt, hogy ők nagyon vallásosak voltak, de úgy gondolták, hogy ők milyen jók, ők kicsodák, amit ők tesznek, amit ők gondolnak. Hát Isten persze, hogy velük van. Veszélyes üzem. Boldogtalan és békétlen emberek, akikről messziről kiabál, hogy nincsenek a helyükön. Ne legyünk ilyenek, erről múltkor már beszéltünk. De van egy másik változat, ahol ugyanilyen boldogtalan és békétlen emberek lehetünk, kevésbé hangosan, kevésbé feltűnően, kevésbé magunkat mutogatva, de valamennyire mégis. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Hívjuk segítségül az előbb említett bibliai példákat, hogy mire gondolhat, miről beszélhet Jézus Krisztus itt. Ki az, aki kutyák elé teszi az áldozati húst? Aki nem vigyáz és ott hagyja, és a kutyák martaléka lesz a szent, ami más célt szolgálna. Gondoljunk először Míriámra. Az előbb említettem, mit tett? A testvérét szólta le, hogy igen, hát ő pogány nővel házasodott, ez nem való, ő az Isten népének a vezetője, de hát velünk is beszél az Isten, hát mi sokkal jobbak vagyunk. Itt persze ő bele is ül abba a bizonyos ítélő székbe, de tesz is valamit, ami nem szép dolog, az Isten népének az ügyét kiviszi mások elé. Ugyanis neki ezt Mózessel kellett volna megbeszélnie, és akkor Mózes talán elmondta volna, hogy igen, ezt Isten bennem elrendezte, velem elrendezte egy éjszakán, amikor körül kellett metélnem a gyermekemet, pedig ugye pogány édesanyától származott, amikor veszélyben volt az életük. Elmondhatta volna neki akkor Mózes, hogy vigyázz, mert magadat tolod föl. Én nem szerettem volna a nép vezetője lenni, és kihozni őket, de Isten bízott meg ezzel. Mindenesetre, ha jogos a dolog, ha nem, ami az Isten népe között előfordul, és rossz, azt családon belül kell megbeszélni és megoldani, lehetőleg minél kevesebb nyilvánosságot adva a dolognak. Ami szent, ne adjuk az ebeknek. Ez nyilvánvaló, amikor a családunkról van szó. Talán azt a legtöbb ember tudja, hogy ha a családomon belül történik valami rossz, ami nem tetszik nekem, úgy viselkedik valaki, ahogy nem szeretném, az véletlenül se beszélem meg másokkal, nem kiabálom ki, még a családom belül sem, hanem vele igyekszem tisztázni, és igyekszem segítséget nyújtani ahhoz, hogy megoldódjék minél hamarabb a dolog, és ne menjen szét, ne jöjjenek rá mások, ne lássák, hiszen a családom szent, azt szeretem. De a gyülekezet nem ilyen. Hát itt derül ki, hogy milyen a szívünk. Hogy az Isten népe, a gyülekezet, az nem szent számunkra, azt nem szeretjük. Amikor talán örömmel és élvezettel beszéljük ki másoknak a hibáját, presbiternek, lelkésznek, gyülekezeti tagnak, borzasztó dolog. És akkor ne csodálkozzunk, azt mondja Jézus Krisztus, ez veszélyes üzem, ne csodálkozzunk, ha keserű, boldogtalan, békétlen hívők leszünk. Ne tegyük ezt. Ne dobjuk, ami szent, a kutyák elé. Ne csámcsogjanak rajta mások. Így is lehet érteni ezt. Vagy nézzük a Nádáb és Abihú történetét, ahol idegen tűzzel gyújtották meg az áldozatot. Hát ilyen idegen tűznek szoktuk mondani azt, amikor valaki nagyon akarja mutatni azt, hogy ő mennyire hívő, abban, hogy egy hívő embernek mindig örülnie kell. Mindig hálát kell adnia. És ezt csinálja. Nagyon rossz dolog. Az igaz, hogy a hit örömmel és hálával jár. De ezt nem az ember csinálja. Ha szívemben nincs békesség és öröm, akkor nem utassam. Isten előtt nem kell színészkedni. Erre a legjobb példa, amit nagyon szívesen és nagyon sokszor hangsúlyozok, a Zsoltárok könyve. A 150 imádságnak, amelyik a Bibliában van, tehát Isten előtt elfogadott imádság, nagyobbik része panasz Zsoltár, amelyik úgy kezdődik, hogy az ember békétlen, panaszkodik, és a végén általában egy fordulat van, de még olyan Zsoltár is van, ami végig panasz, és nincs benne fordulat, és mégis Isten előtt imádság. Nehogy idegen tűzzel próbáljunk hívők lenni, saját magunk által meggyújtott lelkesedéssel, örömmel, hálával. Lehet, hogy Isten éppen el akar szomorítani valamin. Talán azért, hogy bűnbánatra jussak. Vagy talán azért, hogy együttérző legyek másokkal, és próbáljak rajtuk segíteni. Ne én szabjam meg, hogy mit akarok. Veszély ez, hogyha a szent lelket úgy gondolom, hogy az, amit én gyújtok meg magamban. Némely karizmatikus gyülekezetnek ez a nagy-nagy veszélye és tévelgése. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek. Ne magunk gyújtotta tűzzel próbáljunk az Isten népe lenni és neki tetszeni. Vagy a harmadik történet, az pedig az Anániás története, aki a vallásosságával dicsekedni akart. Mert olyan divat lett ott abban a gyülekezetben oda ajánlani az egész ingatlant és az árát oda tenni az apostolok lábához, akkor így divatból Anániás is megtette ezt, de persze az, hogy divatból tette, az abból látszott, hogy közben egy részét félretette. És mégis úgy ment oda, mintha az egészet vinné. Tehát ne próbáljunk magunk így vallásosak lenni, hogy látványosan, divatból tenni, és odaadni az életemet, mintha teljesen tenném. És itt jön a további része az igének. Miért fűzi ehhez Jézus Krisztus rögtön, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Avagy ki az az ember közületek, aki az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Kérjétek. Szóval, hogy ne ti akarjátok, hogy ne legyen valami olyan dolog a ti vallásosságotok, ami ilyen hétköznapi dolog, ami csak úgy megy, úgy beszélek, jön a szó a számból, és nincs mögötte tartalom. Ami szent, azt ne adjuk a kutyáknak. Az Istennel való kapcsolat, közösség az egy szent dolog. Az egy csodálatos dolog. Amit nem tudunk magunkban megtenni, felcsiholni, felszítani, hanem mi tudunk kérni. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Kérni, hogy szegény, nyomorult ember vagyok, aki sokszor örülni sem tud úgy, ahogy kellene, aki sokszor csak a rosszat látja maga körül, és azt pellengérezi ki, aki nem tudja a szívét igazán megtisztítani, és teljesen fölajánlani, hanem csak divatból teszi. Ezekkel őszintén szembe kell néznünk, ezekkel a dolgokkal. És ha kérjük Istentől, hogy tisztítson meg ezektől, hogy szentelje meg a szívünket, hogy ajándékozzon meg azzal, hogy mi értékeljük az ő jelenlétét. hogy nem idegen tüzeket gyújtunk magunk mellett, hanem észrevesszük, hogy igen, mi veszélyes üzem mellett vagyunk, a mindenható Isten hatalmas és csodálatos és szabadító, és nekünk csak rá kell csodálkoznunk, és tudnunk, hogy ki van itt velünk. Bárcsak ilyen adventünk lenne, amikor csodálkozunk azon, hogy ki az, akiről itt szó van. Várnunk kell az Istent, igen, ez így van, de nem úgy kell várakoznunk, hogy eltöltsük addig az időt, mert ő késik. Nem, itt arról van szó, hogy aktív várakozásban kell töltsük az időt, mert igazából a mi váradalmunktól, kérésünktől függ, hogy eljöhet-e hozzánk. Attól függ, hogy mi elég komolyan vesszük-e, hogy ő milyen csodálatos, milyen szeretetteljes, milyen nagy dolog az, hogy megbocsátotta a bűneinket, milyen nagy dolog az, hogy hajlandó közénk jönni, hogy meg akarja szentelni az életünket. Milyen nagy dolog, hogy elfogadja az életünket, és szolgálhatunk neki. Jön, de nekünk aktívan kell várakoznunk. Adja Isten, hogy így várjuk. A szívünket kitárva, szomjasan, úgy, mint akiknek szükségük van az ő jelenlétére, bűnbocsánatára, békességére, a vele való közösségre. Erre alkalom, csodálatos lehetőség az úrvacsora, hogy ebben erősödjünk meg. Amen. Most pedig készüljünk az úrvacsorára a 436. dicséret első három versét énekeljük. Örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát Jézus Krisztus. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele, 11. fejezetéből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy igyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Becsüljük meg méltatlanok akkor vagyunk, ha nem becsüljük. Nem akkor, hogyha bűnösök vagyunk, hiszen azért áldozta magát Jézus Krisztus, hogy a bűnösök megváltója legyen, és a hitünknek a táplálója és kenyere. Becsüljük meg, értsük meg, hogy miért történt ez, és köszönjük meg, és örüljünk, és adjunk hálát mindannak, amit Krisztusban az Isten tett értünk. Most ki önmagában, egy csöndességben mondja el mindazt, ami a szívébe van az Istennek, és a végén majd közösen is fogunk imádkozni. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vallást tettünk bűneinkről az imádság csendjében, most helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem fel még a kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint válaszoljatok hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is mindenestül fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös embere megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti éretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből Jézus vérének érdeméért hit által igazzá tesz. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok ezt? Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelve, már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk minden bűnbánónak, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most pedig fejezzük ki megengesztelt voltunkat egymás felé is, azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és akik felkészültünk az úrvacsora vételre, azok járuljunk ide alázatos szívvel és szép renddel, ahogy megszoktuk, az első padsoroktól kezdve mindig a kijövetel a fal felé történik, aztán itt vesszük a kenyeret és a bort, és a középről megyünk vissza a padunkba. Az úrvacsora osztás alatt a szép adventi dicséretet énekeljük, a 303. dicséretet kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Kedves testvéreim, így bízta ránk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, a hitvalló őseink, a reformátorok, szüleink, nagyszüleink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hajlékainkba mennénk, bíztatlak titeket Isten igéjével. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelére. Hűséges az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát imádságban, és kérjük Isten segítségét életünkre. Köszönjük neked, hogy nem hiába várunk téged. Köszönjük, hogy ha kérünk, akkor te nyújtod a te kegyelmedet. Ha keresünk téged, akkor megtalálhatunk. És ha nálad zörgetünk, akkor biztosan kitárod az ajtót nekünk. Köszönjük, hogy ma is ezt tapasztalhattuk meg. Hogy jöhettünk szegényen, bűnösen, kétségekkel, gondokkal, terhekkel, és nálad békét találhattunk, mert Jézus Krisztusban meghaltál értünk, és megváltottál. Kérünk téged, segíts megújulni ebben a hitben, segíts úgy élni a világban, hogy az méltó legyen hozzád, segíts, hogy rád mutasson minden, a szavaink, a tetteink. Kérünk, hogy légy velünk a hétköznapokban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Még egy hirdetés elmaradt.
Kedves testvérek, megköszönve Istenünk áldását, a mai Isten tiszteletünkön fogadjuk szeretettel a Kék Keresztet csoportunk ajándékát. Köszönjük, hogy eljöttek közénk, és a gyülekezetünk fogadja szeretettel kis ajándékunkat. Áldás békesség, áldott adventot kívánok mindenkinek.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva végül a 312. dicséretet énekeljük mind a 4 versével, Várj ember szíve készen. Kimaradt a szózat, tehát álljunk föl és énekeljük. Akkor most foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 312. záró énekünket mind a 4 versével. Várj ember szíve készen!